Az Efezusi levél tanulmányozása kapcsán elérkeztünk egy olyan fejezetrészhez, a harmadik fejezetben, ahol egy Pál apostol imádságát olvashatjuk. Isten gondoskodott arról, hogy ez az imádság benne legyen a Bibliában. Ez egy olyan imádság, ami azt lehet mondani, hogy mélyrás a hívő embereknek szól, a gyülekezetnek szól, és ami ebben a imádságban néhány gondolat van, az tartalmazza a hívő ember életének a szinte teljes palettáját, hogy hogyan éljen az ember, az, hogy Krisztus lakjon és uralkodhasson a szívünkben. Ugye ezt a mondatot, ezt a gondolatot igazából a hívő emberek értik csak, akiknek az Úr Jézus megváltója lehetett, különben ha nem így van, akkor az olyan emberek számára, akinek nem megváltója az Úr Jézus Krisztus, ennek a mondatnak, vagy ennek, hogy lakjon az ő szívükben, hogy uralkodhasson, nem sok értelme van. Felolvasom, persze, mindjárt felolvasom az igét. Efézus 3:14-21-ig olvassuk az igét. Ez okból meghajtom térdemet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, menjen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi Isten szeretetének a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, mint kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Ámen. Úgy kezdődik ez az imádság, hogy azt mondja Pál apostol, hogy ezokból meghajtom térdemet, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt. Visszautal ez a gondolat, vagy ez az imádság kezdés a 12. versre, ahol azt olvastuk az előző alkalommal, hogy akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, a Krisztusban való hit által. Azért mondom, hogy visszautal, mert ezért mehetünk Istenhez, ezért imádkozhat a hívő ember Istenhez. Krisztus váltsághalála által, ugye előtt, ugye nem mehetett az ember ilyen egyszerűen Istenhez, mint ahogy ma tehetjük mi. Nem mehetett, hiszen Isten egy olyan, a bűneset óta egy olyan megkülönböztetett állapotba tartja, vagy van az ember a bűneset óta, ami az Isten és az ember találkozásánál, az ember halálával végződne, vagy végződik, amíg nincs ott Krisztusnak a váltság halála az ember élete fölött. Ezért olvassuk azt az Ószövetségben, a Mózes, például 2 Mózes 19-ben, hogy Isten jelenlétébe, amikor Isten hívta Mózes, csak Mózes mehetett, és ott is külön feltételekkel, amikor ő hívta, minden más élőlény, amelyik akkor a hegyhez ért, annak meg kellett halnia. Isten megemésztő tűze, ahogy tudjuk az igéből, és ez csak az Úr Jézusban szűnt meg ennek az Isten és ember találkozásánál az ítéletnek. Ugyanez volt ugye a Szent Sátorban is, ami elképezi ugye így aztán a templomban is megismétlődve, hogy a Szentek Szentjébe, ami a legbelsőbb része volt ennek a sátornak, mint hogy ismerjük ezt a felépítést, csak a főpap mehetett be évente egyszer, és ő is megfelelő áldozatok bemutatása után, amiket Isten szabott meg, és akkor, amikor Isten hívta őt szintén. Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat, ez a Zsidó 9:22-ben van. nagyon komolyan veszi Isten ezt. Ezért nem mehetett az ember csak úgy egyenesen Istenhez, csak amióta az Úr Jézus Krisztus megnyitotta ezt az utat a számunkra. Ez önmagában egy óriási dolog a számunkra, hogy mi egyenesen imádkozhatunk az Atyához, mehetünk hozzá, fordulhatunk hozzá az Úr Jézus Krisztus váltságfelála miatt. Ezért mondja ezt, hogy ezokból meghajtom térdemet, mi Urunk Jézus Krisztus Atya előtt, mondja Pál, hiszen Krisztusban mehetünk bátran, bátorságunk van, bátorságunk lehet az Atyához menni. Kolossi 1.20 Krisztus békességet szerzett az ő keresztjének vére által, tehát van egy út. Van út a számunkra. És ugyanez a János 14.6 jól ismert verse, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja az Úr Jézus, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. És ez az egész helyzet, amit Isten az Úr Jézus Krisztusban megengedett, megteremtette számunkra, ez mindenki számára adott lehet, aki az ő alázatosan próbál, alázatosan fordul Istenhez. Mindenki mehet, ahogy ezt a Máté 11.28-ban az Úr Jézus mondja, hív mindenkit magához, magán keresztül Istenhez. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugosztak titeket. Ez a gondolata az Úr Jézusnak, az a nagy szeretetről beszél, hogy ő nem tesz különbséget, mint mi emberek talán sokszor különbséget teszünk. Most különösen érezhető ez, sok esetben ez a különbségtétel sok területen. De az Úr Jézusnál nincs ilyen különbségtétel, és a mi szívünkben sem kell, hogy legyen. Az Úr Jézus el tudja venni a szívünkből azokat a gondolatokat, azokat a belső emberi gőgből fakadó indulatokat, amik a különböző embercsoportok felé lehet az emberben, vagy szítanak a különböző hatalmi ágak, de nekünk az Úr Jézus Krisztusban ott lehet ez a vágy, amit ő is hirdet, hogy mindenki jöhet az Úr Jézushoz, Istenhez, aki úgy érzi, hogy az ő élete rossz irányba megy, hogy tönkrement, hogy kátyuba van, hogy segítségre szorul. Mindenkit hív az Úr Jézus, és mindenkit hívhatunk mi is. A másik dolog, hogy az Úr Jézus Krisztusban bizodalmunk is lehet az Atyához, ez egy óriási dolog. Az ószövetségi ember rettegett az Istentől, az ítélettől, félt tőle, ahogy megjelent bárhol, és mi is így vagyunk. De nekünk az Úr Jézus Krisztusban Isten azt mondja, hogy nem kell félnünk az ítélettől. Aki az Úr Jézust befogadta személyes megváltójának, a bűneit oda viszi a kereszt alá, vagy oda vitte és oda visszük rendszeresen, nem kell félnünk az ítélettől. Nem kell félni attól, hogy Isten hogyan fogad bennünket azzal az ítélettel, ami jogosan járna nekünk, hanem szeretettel fogad, tanácsol, vezet az Úr Jézus Krisztusért. És attól függetlenül ez a bizalom nem jelenthet tiszteletességet bennünk az Úr Jézus vagy Isten felé. Ahogy mondja, meghajtom térdemet. Ez a teljes alázatnak, a teljes tiszteletnek a jele. Nem lehet bratyizni Istennel, az Úr Jézussal. Ő nem a mi haverunk, hogy így mondjam, nem egy szinten van velünk, hanem ő a teremtő Isten. Ezért mondja megalázkodva, és természetesen elsősorban ez egy szívbeli alázatot jelent, megjelent ezt testtartásban is, ha olyan a lehetőség, olyan a helyzet, de nem elsősorban a testtartás fejezi ki ezt nyilván, hanem a belső szívbeli alázat, szívbeli meghajlás, amit itt Isten igéje mond, amit Pál apostol mond, hogy ezt teszi. Ugyanezt fogalmazódik már Dávid zsoltáraiban is, hogy Dávid alázattal fordul Istenhez. Például a 5. zsoltárból írtam ki egy vers részletet. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Ugyanez a gondolat fogalmazódik Dávidban is. Pontosan érti és tudja, hogy milyen az a helyzet, ami az Isten és az ember között van. Milyen nagy kegyelem az ő számára is, hogy leborulhat oda Istenhez alázattal. Megtartva azt a különbséget, vagy azt a, hogy úgy mondjam, szintet, ahogy az ember közeledhet Istenhez, belső, alázatos szívvel, de nagy örömmel, és azzal a nagy várakozással, hogy Isten szeretete a mi számunkra is folyamatosan megoldásokat ad az életünkben, a döntéseinkben. És az, hogy az Úr Jézus vére minden bűnünkre elég. Itt egy kitérőt, egy rövid kitérőt teszek arra nézve, amit itt Pál apostol mond, hogy az imádságában, hogy a 15. versben olvassuk azt, hogy azt mondja Pál apostol, hogy róla, mármint Istenről neveztetik minden nemzetség. Ehhez egy ige szakaszt hozok ide az apostolok cselekedetéből, amit Pál apostol Athénban mond, 17. fejezet 24. verstől 28-ig. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem emberektől, embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, miképpen a költőitek közé is mondták némelyek, mert az ő nemzetségei is vagyunk. Ez a gondolatmenet arról szól, hogy ez is Istennek a szeretetéről, kegyelméről beszél, hogy Isten csodálatosan megalkotta az emberi életet és a nemzetségeket, és mindent eltervezett, hogy kinek, ahogy itt is olvassuk, mikor legyen az élete, milyen időszakban, hol éljen. Isten kegyelme lehetővé tette azokat az életformákat, látjuk azokban a helyzetekben, hogy egészen a sarköröktől a másik sarkörök szinte élnek emberek, hogy olyan lehetőséget biztosított, ami lehetővé teszi az emberi életet a Földön, és minden ember számára megadta az élet lehetőséget. Persze aztán nyilván az embernek a kapzsisága, meg sok minden a bűn következményeképpen minden tönkre tesz az ember maga körül, ugyanígy a Földet, egymás életterét is, de azért attól függetlenül látjuk ennek a valóságát, hogy ma is így van ez, hogy Isten ad mindenkinek életet, leheletet és mindent, ami szükséges, tehát biztosítja azokat a feltételeket ő, ami a mi életünkhöz kell, látjuk mi is itt ebben a kis országunkban, ahol élünk. Ez jelenti azt, hogy mindenki Istennek lehetne hálás, Isten ismerhetné föl, mint teremtőt, de nyilvánvalóan Atya csak azoknak lesz, akik befogadják az Úr Jézus Krisztust a kegyelem korszakában, amiben mi élünk. Mindenkinek ő a teremtője, mindenkinek ő ad életet, ő adott mindenkinek, de nagyon sokan ezt figyelmen kívül hagyják, azt gondolják, hogy a saját életüket élik, övék minden, övék az élet, övék a föld, és igyekeznek az emberek egymást megalázva minél több földi dologhoz jutni. Istennek ez, nem ez volt a terve. Istennek az volt a terve, hogy mindenki éljen a szükségei szerint ezen a földön boldogan és örömmel, abban a függésben, hogy az Isten dicsőítő életet élje, az Isten dicsőítse és az Istentől függjen az élete. Ezt tette tönkre ugye a bűn, de ezt állítja helyre, ezt akarja helyre állítani az Úr Jézus Krisztusban Isten. Aztán jön az az imádságnak az a része, ami tartalmilag igazából érint bennünket, vagy bennünket is érint nagyon mélyen. Azt mondja Pál apostol, hogy erősödjön meg, vagy más fordítás azt mondja, és a fordítás azt mondja, hogy hatalmasodjon el, vagy elhatalmasodjon a belső ember bennetek. Ugye tudjuk jól, hogy a hívő embernek, erről sokszor beszélünk, kettős természete van. Van egy régi, egy ó természetünk, a velünk született tulajdonságainkkal, ami bűnös és mindig a bűnre csábít bennünket, amelyik maga úgy hívja ugye a Biblia ezt, hogy hústest, ami a földi dolgokkal van összekötve, ami Istentől függetlenül akar érni, élni, csak a maga hasznát, maga javát keresni, úgy hívjuk, hogy azt mondjuk, hogy egoista az ember, magával foglalkozik, önmagával. És van a hívő embernek egy olyan új természete, amit Krisztustól kaptunk, amikor befogadtuk őt megváltóknak, ezt hívja a Biblia belső embernek. Ezt hívja ebben az ige szakaszban Pál apostol belső embernek. Ez a belső ember, ezt tudjuk, hogy ez az új természet, ez olyan, hogy Istentől származik, isteni magból származik. Ezért azt mondja Római 22, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Ez azt jelenti, hogy ez a belső ember, az Úr Jézus Krisztus élete bennünk, ez mindig egyetért Isten szavával, az igével, a Bibliával. Egyetért gyönyörködik Isten szavában. Ami nem gyönyörködik bennünk Isten szavában, az mindig a mi óemberi természetünk, amely mindig mást akar, mindig szembeáll egész életünk folyamán azzal az új természettel, ami az Úr Jézus Krisztusban bennünk élhet, és ezért nagyon fontos a belső ember megerősödése. Ez a cél, ahogy Pál apostol mondja, hogy erősödjön meg a belső emberünk. Ahogy a 2 Korintus 4-ben Pál apostol még ezt így is kifejezi, hogy akkor se csüggedünk, ha a mi külső emberünk megromol, és a belső mindazáltal napról napra újul. Ez egy nagyon ideális eset, ugye? Nagyon ideális eset az, hogyha az ember úgy éri az életét, hogyha még érzékeli, hogy az idő múlásával, mert a földi élet múlásával, az idő múlásával érzékeli, tudja minden ember, hogy közeledünk a földi élet végéhez. Ennek ellenére, és mindenféle bajaink vannak testünkben, ennek ellenére a mi belső emberünk, ami az Úr Jézussal kapcsolatos életünk, ami belső békességünk nem csökken, nem kell, hogy csökkenjen, hanem növekedhet. Óriási dolog az, hogy a hívő embernek nem kell kétségbe esni attól, persze nyilván nem könnyű ez, ahogy látja és érzékeli, hogy múlik a föld életnek a dicsősége, hogy így mondjam, vagy ereje, egyre kevesebb dolgot tud az ember megtenni, de mégis ott van az emberben az a belső meggyőződés, amiről Pál apostol így beszél itt, hogy a belső napról napra újulhat. Minden más dologgal szemben is. És a következő dolog, amit mond Pál apostol, hogy lakozzon a mi szívünkben az Úr Jézus Krisztus. A belső emberben való megerősödésnek a következménye az, hogy ott lakozhat az Úr Jézus a szívünkben, hogy ott lakik a szívünkben az Úr Jézus. Itt egy nagyon nehéz kérdéskör jön, vagy legalábbis nagyon nehéz az a kérdés, amit itt föltesz nekünk ez az ige szakasz, hogy az efezusi hívők szívében ezek szerint nem lakott ott Krisztus. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy imádkozik azért Pál apostol, hogy lakozzék a ti szívetekben, akkor lehet mondani, hogy nem lakott az Úr Jézus a szívükben. Ugye ez egy elég furcsa ellentmondás, hogy azt mondjuk, hogy egy hívő ember, hívő gyülekezet tagjának írja a levelet, úgy beszél róluk, hogy az efezusi levélben egész ideig beszéltünk arról, hogy Isten új életet adott nekik, hogy kijöhettek abból a született bűnbe való életből, amiben mi is éltünk. Új életet adott nekik, mégis azt mondja nekik, hogy lakozzon az Úr és a szívetekben. És itt egy nagyon komoly helyzettel állunk szemben a mi életünkben is, azt gondolom, hogy teljesen más dolog, hogyha valakinek van hit által új élete, hogy befogadta az Úr Jézus megváltójának, és elfogadja azt, hogy Isten ítélete rá nem vonatkozik, mert az Úr Jézus halt meg az ő bűneiért, vagy benne él az Úr Jézus Krisztus, bennem lakik Krisztus. Ha megfigyeljük a saját életünket, akkor talán mi is megfogalmazhatjuk ezt, hogy tudjuk, hogy ez egy két különböző dolog. Mert más dolog ez, hogy megtértem, hogy elfogadtam az Úr Jézus, és más dolog az, hogy vezeti az Úr Jézus az életemet. Hogy minden dologban rá akarok hallgatni. Pedig ez a lényeg, amit Pál apostol ebben az ige szakaszban mond, hogy ne csak éljen bennem az Úr Jézus, hanem lakjon is az én szívemben, hogy lakozzon a szívemben. Ugye, az is nagyon fontos kérdés, hogy milyen minőségben lakik a szívemben az Úr Jézus Krisztus. Ugye, ahogy szoktuk mondani, a vendégnek, vagy egy rabnak korlátozva vannak a lehetőségei, a jogai, a cselekedetei egy lakásban, vagy egy élettérben, ahol él. Ugye mindegyik ott van abban a helyen, ahol van egy vendég is, ott van abban a lakásban, ahol meghívják. De nyilván egy vendég nem rendelkezhet, nem rendezheti át a lakást. Milyen furcsa, hogy eljön egy vendégségbe valaki hozzánk, és azt mondja, hogy figyeljetek, ezeket vigyétek ki a szomszédszobába, azt dobjátok ki, rendezitek át az egész lakást, mert így csúnya. Ugye az ember úgy tulajdonosként, vagy hogy mondjam, meghívóként furcsálaná, hogyha valaki így rendezkedne a mi házunkba, vagy a lakásunkba, így akarna rendet csinálni. Vagy hogyha valaki mondjuk egy börtönben van, az is furcsa lenne, ugye, hogy ő azt mondaná ott a börtönőrnek, hogy hát fiúk, akkor ebbe a szobában nem így kéne a berendezést csinálni, hanem ezt meg ezt kéne tenni. Tehát ugye érezzük, hogy egész más a lehetősége, hogy korlátozza annak a jogai, a cselekedetei annak, aki vagy vendég, vagy rab egy helyen, és ugyanígy lehet az Úr is a szívünkben. Lehet, hogy néha ott van, meghívjuk, mint vendég, hogy legyen ott az életünkben, amikor valamilyen nehéz helyzetben döntenünk kell, de azt nem akarjuk, hogy az egész életünket berendezze. Nem akarjuk, hogy az egész életünket átalakítsa. Vagy ha valamilyen, hogy úgy mondjam, rabként van ott a szívünkben, ott van, de nem engedünk meg semmilyen jogot, mert azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az urak. Nagyon fontos, hogy úrként legyen ott az életünkben az Úr Jézus Krisztus, és azt gondolom, hogy ez egy mindennapi, nagyon nehéz döntés. Ha őszinték akarunk magunkkal szembe lenni, hogy igazából akarjuk ezt, ez nagyon fontos és nagyon nehéz kérdés sokszor. Az első kérdés nyilván ez, hogy benned él Krisztus, hitáltal elfogadtad személyes megváltódnak, mert ettől függ az örök életünk. Erről beszél ugye az 1 János 5.12, aki a fiú, azért az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. A következő kérdés ez, ott lakik Krisztus a szívedben? Mert tudjuk jól, hogy a szív az életnek a középpontja, ezért mondja a példabeszédek 4.23, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Krisztus lakozik a szívetekben, és ez a kérdés, azt gondolom, hogy mindegyikünk számára fontos. Ez a kérdés, amit föltettem itt az előbb, és fölteszek, föltettem nekem is az ige először, amikor olvastam ezt, és gondolkoztam rajta, és készültem erre a szolgálatra, hogy akarom én ezt igazán. Mert ha ugye én őszinte vagyok magammal, akkor sokszor azt kell mondanom, hogy nem mindig akarom én ezt. Sokszor van olyan helyzet, amiben én sokkal egyszerűbbnek, sokkal jobbnak látom azt, ahogy én élek. Már vannak rutinok, hogy csinálom, hogy fölbolygassa az Úr Jézus az életemet. Mert azt gondoltam sok mindenre, hogy az jó, ahogy van. És olyan fontos dolog ez, hogy tegyük fel a kezünket abban, hogy legyen Úr az Úr Jézus az életünkben, ez a legjobb nekünk, és akarjunk nap mint nap az őtőre való függésben, engedelmességben élni, ez a legjobb nekünk. Persze nem mindig könnyű ezt elfogadni vagy belátni, meg nem mindig könnyű megtenni is ezt. Vannak helyzetek és vannak időszakok, amit érthetetlen a számunkra, és azt mondja nekünk az Isten igéje, hogy nekünk nem megérteni kell mindent, hanem elfogadnunk. A hívő embernek sok minden dolog van az életben, amit nem ismerünk, vagy nem értünk meg, és egyénileg majd itt erre is kitérek egy gondolatmenet erejéig, nyilván, ahogy az ige is, az imádság is kitér erre. Együtt mondja azt Isten igéje, hogy megismerjük őt, az ismeret és sok minden rész szerint van bennünk, de sok esetben mindenféle megértés nélkül is rábízhatjuk. Ez a hit, hogy rábízom magam Isten szavára akkor is, hogyha nem értem még, hogy miért úgy tesz, vagy miért úgy tesz dolgokat, vagy miért úgy vannak dolgok, vagy miért ilyen meg ilyen feladatok elé állít bennünket Isten. Vagy miért történnek ilyen helyzetek, mint ami történik egy-egy balesetnél, mint ami akár itt a Noával is történt. Ugye mondhatjuk, hogy ő elment egy csendes hétre szolgálni. Egész héten szolgál az Úr Jézusnak. A végén valamilyen játék kapcsán megsérül a szeme. Mit mondjon erre az ember? Ez az Isten jutalma? Ez az, hogy ő odaadta azt a hetet az Istennek teljes szívből, ez valamilyen, nem is tudom mit mondjak, büntetés vagy megállítás? Ugye most nincs itt a nője, tehát nem tud rá válaszolni, nem is az ő személye a lényeges ebben, értsük jól, nyilván nem őt akarom ebben a helyzetben itt. Csak magát a helyzetet, hogy sok olyan helyzet van, amiben az ember olyan kérdéseket tesz föl, amire Isten nem ad egyenes választ nekünk, lehet, hogy majd a nője nyilván magában kap valamilyen választ ezekre a kérdésekre, és tanul belőle, de nagyon sokszor azt gondolom, hogy az emberben van egyfajta belső, legalábbis az ilyen típusú emberekben, akinek alapvetően megvan egy csomó mindenre az akarata már, azok az emberek, mi nem nagyon tudjuk föladni a saját akaratunkat, nem nagyon tudjuk odaadni az Úr Jézusnak a szívünkben azt a minden ponton azt a részt, hogy ő legyen az Úr. És ezért fontos döntés ez, hogy lakozzon ott, hogy én akarom ezt, akarjam ezt. Ne akarjam azt, hogy tényleg valamilyen módon valami félreállított személy legyen a szívünkben. És mit jelent az, hogy Krisztus Úrként lakik a szívünkben? Azt, hogy Krisztus rendelkezzen a hétköznapi élet minden területe fölött. Itt felsoroltam én egy csomó területet, persze sokkal több mindent föl lehet sorolni, mert rengeteg minden érint bennünket minden nap, de itt felsoroltam csak azokat, ami nagyon általánosan eszembe jutott, evés, ivás, munka, pihenés, szórakozás, sport, olvasás, nézés, tehát valaminek a nézése, beszéd, pénz, időbeosztások, tehát nagyon sok minden terület az életnek lehet mondani. És aztán persze életre szóló döntésekben is, a nagy döntésekben, ott szintén fontos ez, akár szakma, ugye munkahely, házasság, baráti kapcsolatok, nagyon fontos, hogy ebben az Úr Jézus mondja meg, hogy ki legyen, mi legyen, mit csinálja. Aztán gyülekezetre vonatkozólag is nyilván, melyik gyülekezetbe tartozzon valaki, mit szolgáljon, hogyan, nagyon sok olyan kérdés van, amire nap mint nap jó választ kapnunk, és nagyon fontos kérdés, akarjuk-e ezt, hogy az Úr Jézus Krisztus szabja meg ezeket, lakjon Úrként az életünkben. Természetesen, ahogy az ige mondja ezt, Isten tőlünk az engedelmességet várja el. Az engedelmességünk múlik a hűségünkön, hitünkön, ugye ez a hűség és a hit szó a görögben, ugyanaz a gyök, ugyanaz a tő, vagy ugyanaz a szó maga. Fontos kérdés. Akarjuk-e? Akarjuk-e ezt? És nyilvánvaló, hogy fontos kérdés, hogy azt mondom, hogy akarom, akkor belenézek a szívemben. Belenézek a szívembe avval kapcsolatban, hogy jól érezheti magát ott az Úr Jézus. Jól érezheti az én szívemben magát. Nem zárok ebbe területeket, dolgokat, amiben nélküle döntök, amiben nélküle döntesz, és ezért már eleve megvan a döntés miatt, mikor megkérdezem az Úr Jézust. Ugye, mert mi ravaszak vagyunk, azért nagyon ravaszak tudunk lenni. Megkérdezzük azért, mert mi tudjuk, ugye, hogy ugye olvasunk ilyen Bibliában ilyen példákat, hogy Bálám is megkérdezte az Urat, ugye megkérdezte Istent, hogy mit csináljon. De akarta ő azt, amit Isten mondott neki? Hát ugye már rég eldöntötte a szívében, hogy mit akar csinálni. Már rég eldöntötte, hogy ő neki szüksége van arra kis aranyra, amit ott a Moab király fölkínált. De azért megkérdezi az Istent. Van ennek így értelme? Hogy megkérdezem az Istent, de már régen tudom, eldöntöttem, mit fog csinálni. Ezek nagyon veszélyes dolgok. És nagyon rossz nekünk akkor, hogyha azokban a döntésekbe állunk bele, amit eldöntöttünk. Közben meg nagyon jól tudjuk, hogy Isten mást mondott, mint ahogy Bálám is tudta. Ezért figyelmeztet bennünket ez az ige is, hogy akarjuk-e azt, hogy a szívünkben lakózzék az Úr Jézus, mert ez nagyon komoly háttérrel jár. Nagyon komoly következményei vannak. Ugye ez, ahogy szoktunk mondani, nem játék. Ahogy az élet sem játék. Azt mondja itt Pál apostol tovább, hogy a szeretetben meggyökerezve és alapot véve. Ez is a belső ember megerősödésének a következménye, Isten szeretetének a bennünk levő meggyökerezése, vagy a megalapozása, vagy alapul véve. Ugye két példa ez, az egyik a növény, tamból, a gyökér példája, ugye tudjuk, hogy ezen keresztül táplálkozik a növény, hogyha a gyökér gyönge, vagy nincs, vagy amikor elütöttem én is egy ilyen fenyőt, ami karácsonykor a gyülekezetben volt, Gyuláék azért vették, hogy majd milyen jó lesz nálunk a kertbe, hogy lesz egy szép normandiai fenyő majd egyszer. Ugye megvették egy cserébe, én nagyon szépen, ugye ügyesen, okosan elütettem utána nálunk a kertbe, majd azt vettük észre pár hét múlva, hogy gyönyörű szép pirosak lettek a levelei, szép az a szín, egyébként ilyen jó, erős, piros szín, csak ugye az valószínű nem az életnek a jele, hanem inkább ugye a halálé a növény szempontjával. És ugye amikor kiástuk, akkor láttuk, hogy igazából az történt, hogy ugye valószínűleg nagyon nagy volt a földgyökere már, amikor kivágták, amikor betették a cserépbe, és a földgyökér így majdnem a szára alatt ennyivel el volt vágva. A többi gyökere úgy lógott, mert meg volt, csak hát ugye én nagy szakértelem azt mondtam, hogy gondoltam, hogy a kis gyökerekből is ugye megéled a fa. Hát nem élet meg. Hogyha ilyen a gyökere egy fának, mint azért sajnos ugye ez elhal, nem tud megfelelő táplálékot szerezni a fa. Hiába raktam én alá mindenféle trágyás, meg virágföld, mindenféle raktam alá. A föld jó volt, a talaj jó lett volna, csak ugye nem volt gyökere rendesen. Ez is baj. Az is baj, ha rossz a talaj nyilván, de az is baj, hogyha a gyökér olyan, ami nem tudja felszívni a táplálékot. Ezért fontos a szeretet, mint gyökér az életünkben, Krisztus szeretete, az az agapé szeretet, ami alapja lehet, vagy gyökere lehet a mi életünknek, amin keresztül táplálja az Úr Jézus Krisztus azt az életet bennünk, hogy őt válasszuk mindig, hogy ő legyen az Úr az életünkben, az ő szeretete. És ez nagyon fontos különbség, és nagyon fontos megerősíteni ezt, hogy Isten nem az ítélete visz bennünket közelebb Istenhez, hanem a szeretete, amit az Úr Jézus Krisztusban megtapasztaltunk és megtapasztalhattunk, akkor, amikor megértettük, hogy milyen nagy szeretet volt az, hogy az életét adta értünk. Isten szeretete ez nagyon jó talaj, és az a jó, ha minél több területen, vagy minél több, minél vastagabban, minél jobban belegyökerezik az életünk. Ezzel is kapaszkodik a növény, ugye a gyökér arra is majd ne fújj el a szél. Ezzel kapaszkodik, Isten szeretete tart meg az élet viharaiban, amikor jönnek, mert jönnek, ahogy az ige is mondja ezt. És a Róma 8.33-39-ben nagyon részletesen leírja az ige, hogy Istenen semmi sem múlik. Az Isten szeretete az állandó a számunkra, és itt az ige azt mondja, kicsoda vádolja az Isten választottait, Isten az, aki megigazít, kicsoda, aki károsztat, Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. És itt kezdődik, amiért ezt kiírtam ezt az igét, kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől. A gyökér, az a gyökér dolog, Isten szeretete. Nyomorúság, vagy szorongattatás, üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, veszedelem, vagy fegyveré, amint megvan írva, hogy te érette gyilkoltatunk, minden napon olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Isten oldala ez, hogy Isten az ő szeretetét adja nekünk, olyan szeretetet, ami semmi módon nem enged el bennünket. Az Isten szeretete nem enged el. Állandóan mindig tart bennünket. Ő rajta nem múlik semmi. Rajtunk múlnak a dolgok természetesen. A másik példa, hogy a háznak az alapjáról szól, hogy meggyökerező és megalapozó, mondja Pál apostol. Ugye ezt ismerjük a házépítésből, hogyha egy alap nem stabil, akkor összedől a ház. Isten szeretete Krisztusban, ez a kőszikla alap, amit az 1 Korintus 13 elmond, itt pár dolgot, itt a 4. verstől pár gondolatot kiemeltem, hogy milyen az Isten szeretete, az agapé szeretet. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fogalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Így ahogy végigolvastam, belegondoltam, hogy szinte nincs olyan nap, amikor saját magamból származóan ne szegném meg ezeket a dolgokat. Amikor nem azt tapasztalnám, hogy bennem semmilyen nem lakik. Az Úr Jézus szeretete viszont ilyen. Az Úr Jézus szeretete, hogyha uralkodik az életemben, hogyha alap lehet az életemben, akkor viszont tapasztalatom, hogy megcselekszi az életem, meg tudom tenni ezeket, így tudok nézni emberekre, így tudok viselkedni emberekkel, és ez az, ami fontos, hogy ráépítsük az életünket erre a szeretetre, mint alapra. Azt mondja Pál apostol tovább, hogy megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Ugye ez az ige ismerete. Azt mondja Pál apostol, hogy a megismerés azon múlik, hogy mennyire ismerjük meg Isten szeretetét az ő szavaiból, az ő igéjéből, ami a számunkra egy nagy kegyelem, hogy teljes írás itt lett a kezünkbe, magyar nyelven, sokfajta fordításban, sokfajta segítséggel, mindenféle kommentárokkal. Tehát ma a lehetőségeink ilyen értelemben korlátlanok, hogyha meg akarja valaki ismerni Isten igéjét, és Isten szelleme is adja nekünk azt a lehetőséget, aki keresi, aki alázattal fordul Isten igéjéhez, hogy megérthesse, hogy mit mond Isten szava egy-egy döntésünk, egy-egy döntési helyzetben is akár. Hittel való befogadás teszi lehetővé az Isten szeretetének a felfogását. És itt négy dolgot sorol az ige, ugye a szélesség, hosszúság, magasság, mélység. Mindegyik egy olyan irány, amire a Biblia világossága megadja nekünk azt, hogy mit is ért alatta itt Pál apostol. A szélesség az, hogy a János 3.16, ahogy mondja, minden emberre kiterjed Isten szeretete. Jól ismerjük ezt az igét, nem is írtam ki, kívülről tudja mindegyikünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, örök élete legyen. Ez a szélesség, hogy mindenkire kiterjed szerte a világon, nincsen ember, akire ne terjed neki. És az Úr Jézus Krisztusban tűnik el egyedül az ellenségeskedés, amiről azt beszéltünk már itt a levél kapcsán is, akár zsidók és pogányok, akár másfajta nemzetiségi konfliktusok, vagy emberi konfliktusok, csak az Úr Jézus Krisztusban tűnnek el. Lesz békessége az embernek. És sokszor talán úgy tűnik, hogy az Úr Jézus nélkül is lehet békét kötni, vannak békességre irányuló törekvések, de igazából azt látjuk, hogy a belső szívbeli igazi békességet emberek és embercsoportok között, a szeretetnek a meglétét, ami nem csak azt eredményezi, hogy az a békesség, hogy nem gyilkolom le a másikat, mert ugye itt sokszor ezt hívják békességnek, hogy én nem harcolok, nem támadok rá a másikra, béke van. Hát ugye azért mi azt érezzük, hogy ez nem az igazi békesség. Egyedül az Úr Jézusban tűnni kell tényleg minden ellenségeskedés, ahogy az ige mondja, és ezt is tapasztaljuk, hogy az Úr Jézus nélkül nem, hogy csökkennének ezek a feszültségek, hanem növekednek. Aztán a hosszúsága, itt az 1 Korintus 13.8 azt mondja, hogy soha el nem fogy, hogy nem lesz vége az Isten szeretetének. Az a hosszúsága, hogy nem csak a mi életünk, meg az elődeink élete mutatja ezt, hanem az Isten szeretete azt mondja az ige, hogy ő nem változik, hogy örökké tart, hogy soha nem lesz vége. Aztán a következő, a mélysége, az Úr Jézus egészen a kározatig elment értünk, egészen megalázta magát, hogy a Filippi levélben olvassuk, aki mikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ez a mélysége az Isten szeretetének az Úr Jézus Krisztusban, hogy egészen odáig elment, hogy az Úr Jézus, hogy Isten az ő fiával megszakította a kapcsolatot azért, mert magára vette a mi bűneinket. Ennél nagyobb mélysége, ahogy máshol is olvassuk az igében azt, hogy az a legnagyobb szeretet, ha valaki életét adja az ő barátaiért, ez a legnagyobb mélysége az Isten szeretetének. Aztán beszél a magasságáról, ez meg a másik véglet. 1 János 3.2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvaló lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert még meg fogjuk őt látni, amint van. Ez a másik vége, a magassága az Isten szeretetének, hogy bevisz bennünket abba a dicsőségbe, ahol ő él, hogy részese leszünk annak az örök életnek, annak a mennyei világ életének, amiben az Isten és az Úr Jézus Krisztus lakik, és magához vesz bennünket. Hogy ő hozzá hasonlóan leszünk, és meg fogjuk őt látni. Ez a magassága annak a szeretetnek, amit Isten az Úr Jézus Krisztusban gyakorolt felénk, emberek felé. Az Isten szeretetének a megértése nem egy személyes feladat, itt utalok, amivel az előbb is utaltam, hogy azt mondja Pál apostol, megérhessétek minden szentekkel együtt. Az Isten szeretetét úgy gondolta Isten, és úgy adta Isten, hogy az eklézsiának, a gyülekezetnek adja, hogy egy test úgy épüljön fel, hogy a tagok egymás segítve ismerjék meg Istennek a szeretetét. Isten és a Biblia ugye egy szervezethez, egy testhez hasonlítja, egy emberi testhez a gyülekezetet, aminek a feje Krisztus, és maga a test sok taggal, mindenki benne végzi maga dolgát, ha végzi, és mindenki megtalálja azt, amit Isten rajta keresztül végez és benne munkál. De egymásnak a segítségére és egymásnak a tapasztalatára is lehetünk olyan szempontból, hogy amit a másik tapasztal, az a mi számunkra is lehet utána megerősítés vagy egy tapasztalat, amikor bizonyságot tesz valaki, amikor elmondja Isten, hogy munkálkodik az életében, vagy rajta keresztül mit végzett, akkor az azt jelenti, hogy Isten szeretetét egyre inkább, egyre jobban közösen megérthetjük, mert egyesével bennünk rész szerint az ismeret, egy nagyon kis szeletét látjuk mi az életnek, Isten szeretetének. Mi személyesen mindig csak azt a szeretét látjuk, ami velünk történik. Amit Isten velünk tesz, vagy bennünk munkál. De ne gondoljuk azt, hogy ez az Isten szeretetének a teljessége. Ez egy, ami szempontunkból egy nagy dolog. De mindenki felé Isten szeretete sokszor egész másban munkálkodik, és egész más dolgokat munkál, és azért jó megismerni egymásnak az életét, és azért jó, hogyha egymás tagjaiként segítünk egymásnak, hogy hálát adjunk, örüljünk, dicsőítsék azért Istent, hogy a szeretetet egyre mélyebben megélhessük, amit a másik tapasztal, az is hozzájött a mi szeretet ismeretünkhöz. És ezért egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria, ahogy mondja, hogy ez a latin kifejezés, nem a miénké a dicsőség. Azért a változásért, amit Isten velünk az ő szeretetével tett, bennünk és velünk, ezért Isten dicsőítsük. Vagy büszkék vagyunk magunkra? Olyan sokszor azt gondolom, hogy ott van ez a sátáni támadás, hogy valami jót tesz az ember, hogy jól sikerül valami, akkor megveregetjük a saját vállunkat, ahogy ezt annak idején ebben a jól ismert példában mondta az Ungár Andi bácsi egy szolgálata után, hogy valaki gratulált neki, és mondta, hogy hát örülök, hogy én gratuláltok elsőre, és mondta, hogy már elkésett a sátán, már gratulált. És ez a gondolat, mert azt gondolom, hogy ez újra és újra megismétlődik. Mi se vagyunk ebben talán mások, hogy szeretjük a dicséretet, szeretjük, hogyha azt mondják ránk, hogy milyen ügyesek vagyunk, milyen jól csinálunk dolgokat, És ez nem is baj, hogyha nyilván egymásnak mondunk olyan dolgokat, amit komolyan gondolunk, de mindenki, aki kapja a dicséretet, nyilván belsőleg szívében szükséges ezt meglátni, hogy Isten a dicsőség, hiszen annyi minden dologban látjuk azt, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Annyi minden dologban látja az ember a hiányosságait, a korlátait, azokat a nehézségeket, ami miatt csoda, hogy egyáltalán valami úgy működik, ahogy működik, vagy úgy sikerül, ahogy sikerül, hogy Isten engedi. És ez nagyon, nagyon nagy dolog, hogyha ezt belátja az ember, és tényleg hálát tud adni, dicsőséget tud adni Istennek, és ez legyen, ami ez az Isten szeretetének az egyik jele az életünkben, a hála. Az, hogy megértettük, hogy nem a mi nagyságunk, tulajdonságaink, vagy valamilyen képességünk az, amit Isten használni tud, és használom az ő szeretetén keresztül az odaszánt élet, amit ő tud használni bennünk. És aztán befejezésül egy magasztaló, Isten dicsőítő részt mond Pál apostol, ami a mi szívünkből is ugyanígy hangozhat, annak pedig véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, mint kérjük, vagy elgondoljuk. Pont erről beszéltem ugye az előbb. Ami bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. És hozzátehetjük persze, hogy a saját életünkbe is, úgy, ahogy itt Pál apostol elmondta, ez lehet a mi szívünk állapota, imádságunk befejezése, hogy Pál apostol imádságának is ez a vége. Hogy legyen egyedül Istené a dicsőség mindazért, amit tesz velünk. És újra visszatérve arra a gondolatra, hogy Pál apostol kérése ez, ez az első kérdés, amit láttunk. Krisztus lakjon és uralkodhasson a szívünkben. Amen.